Hölgyeim és uraim! Újra itt van Szilágyi Árpád és asztaltársasága, valamint a digitális világ sok gigabájtnyi érdekes témája. Önök tehát a DTM-et, vagyis a Digitális Talk Show Mindenkinek című műsort hallják 2016. május 31-én itt a vipcast.hu-n.
Úgy tűnik, hogy nem változik érdemben az a jogi környezet, miszerint Magyarországon nem felelős egy internetező azért, ha letölt olyan tartalmat, amit más osztott meg, függetlenül attól, hogy jogszerűen osztották-e meg azt a képet, filmet vagy zenét. A kúria döntése most az újdonság, a jogerős határozatuk szerint ugyanis a szolgáltatók nemhogy nem kötelesek kiadni előfizetőik nevét és címét, de az ő kifejezett hozzájárulásuk nélkül egyáltalán nem is tehetik meg azt. Az a kérdésem hozzátok itt az asztaltársaságban, hogy most egy aggályos döntés, vagy pedig üdvözölni kell. Te, Tücsi, például egy kiadónak is, vagy több kiadónak is dolgoztál rendszeresen, akkor te inkább közelebb érzed a kiadói felfogást magadhoz, nem?
Egyrészt íróként publikálok, és mindenki, aki jogdíjból próbál megélni, azokat nagyon mélyen szokta általában ez érinteni. Nekem az a véleményem, hogy alapvetően meg fog változni a struktúra. Előbb-utóbb minden elmegy ebbe a Netflix jellegű irányba, hogy lesz egy hozzáférésem, amiért én fizetni fogok, és azért bizonyos tartalmakhoz hozzáférek.
Csak valahogy nekem az az érzésem, hogy az alap megoldás még mindig nem született meg. Azért tartunk még mindig itt, hogy folyamatosan mennek a jogi eljárások, a pereskedések, kúria döntések, és még mindig nem került nyugvópontra.
Szerintem van erre megoldás, csak nem technológiai megoldás, tehát nem másolásvédelem, mert az emberi lustaság a megoldás. Az Egyesült Államokban, ahol elkezdtek elterjedni a streaming szolgáltatások, hogy ezek jól vannak beárazva, az emberek nem fognak torrentet használni, mert kényelmetlen torrentezni. A gond az igazániból az, hogy csináltunk egy Netflixes kutatást nemrégiben, hogy alapvetően ezek még mindig drágák, és ezért van az, hogy Magyarországon körülbelül 450 ezer Encore felhasználó van, és körülbelül 2 millió ember torrentezik. Ez egy másik felmérésünknek az eredménye. Elment el, azt gondolom, a világa mellett, hogy a filmforgalmazók meg a televíziógyártók ezzel foglalkozzanak. Ahelyett, hogy tanultak volna abból, hogy a zeneiparral mi történt a 90-es évek végétől kezdve, élére kellett volna állni a változásoknak, és ez nem történt meg, és most próbálnak ilyen jogi és egyéb eszközökkel érvényt szerezni.
Azért a mi hazánknál van egy sor még szegényebb ország a világban, ahol szintén működik az internet, és ahol éppen ezért aztán nagyon is várható, hogy még tömegesebbé válik akár az Encore vagy a torrent használat, tehát megy a könnyebb ellenállás felé ez a fajta felhasználás. Nem, Viktor?
De az én olvasatomban ez a történet szól arról, hogy mi a reasonable profit, vagyis mi az a elfogadható, társadalmilag még tolerálható mértékű profit, amit a kapitalista nagyvállalatok realizálhatnak. Hányszor kell kifizetni egy szoftvert, amit egyszer kell megírni? Hányszor realizálhatják azt a fajta létrehozási költséget? Hol van ennek a vége? Az is egy válasz, hogy sehol, és akkor mindenki fizessen, de az is egy válasz, hogy ennek van egy vége, és onnantól kezdve meg ne fizessen senki, tehát járjon le.
Azt nem értem abban, amivel most érvelsz, hogy ez egész nem csak a tartalmiparral hozható összefüggésbe, hanem a vállalkozásokkal. Ha te egy limitet szabnál, hogy hány példányban szerezzen bevételt egy kiadó, lemezkiadó vagy filmes vállalkozás a filméből, akkor ugyanezt a limitet meg kellene határozni mondjuk az autóiparban is, hogy nem tudom én 3 millió eladott személygépkocsi után már ne kérjen pénzt.
Nem. És ez meg abszurd. Azért nem, mert ugye a szoftver az egy digitális másolat formájába kerül úgymond eltulajdonításra. Ez nem fizikailag létrehozandó, önálló költséggel rendelkező valami. Az autó az létrehozzák, abban anyag van, abban munkaóra van, etc. Az a pénz, amit nem fizetnek ki a letöltők, azt egyébként elküldik máshol valami hasonló megvásárlására. Nem fogom meg azt a pénzt, nem tudom behozni azt a profitot, amit nem fizettek ki, amikor letöltötték. Ugye most ne is beszéljünk a regionális korlátozásokról, hogy a Netflixnek azt hiszem a 15%-a érhető az összes tartalmának itt Magyarországon, tehát van nekem olyan ismerősöm, aki gyakran jár mondjuk például Távol-Keletre, és ő szokta mesélni, hogy ott milyen baromi izgalmas dokumentumfilmek, filmek, sorozatok vannak, kulturálisan érdekes, pezsgő a világ, nálunk ezt leszűkítik, tehát ránk szűkítenek egy ilyen közép-kelet-európai tartalom skálát, amit nem mi választottunk meg, hanem egy nagy multi mondja azt, hogy ti ezt nézhetitek, és a többit nem, mert ennél felháborítóbb dolog kevés van, és még pénzt is kérjétek sokat, ahogy Rob azt mondta, én is sokallom.
Vagyis akkor érthető, hogy miért torrentezik le ezeket a tartalmakat?
Abszolút, torrentezem mindenki, én azt mondom. A torrentezés ez az információszabadság, az információ szabad. Az információnak szabadnak kell lenni, a tudáshoz való hozzáférésnek szabadnak kell lenni.
Rob ezt rázza a fejét.
Az információ szabad akar lenni, az egy mítosz. Ezek szellemi termékek, amiket létrehoztak vérverejtékes munkával emberek azért, hogy ebből pénzt csináljanak, vagy azért, hogy terjesszék. Ha te letöltöd, akkor elloptad.
Az író mit szól ehhez?
Nekem is pont ez a problémám, tehát az van, hogy legrosszabbul azok járnak, akik írnak, mert azt mondják, hogy hát, hogy a könyvet be lehet digitalizálni, akkor miért vegyem meg? Általában az szokott lenni az év, hogyha majd tetszik a könyv, akkor majd megveszem, de hogyha van x forintom könyvekre, és egy könyvet le tudok tölteni, akkor biztos, hogy le fogja tölteni, mert azt a pénzt arra fogja félretenni, amit nem tud letölteni. És egy író nem tud elmenni koncertezni, nem tudok elmenni fellépni este, hogy írjak 10 oldalt bárkinek, tehát nekem például a könyvkiadásból kell megélnem.
DTM. És most halljuk, hogy miről lesz szó a mai műsorban.
A rendőrség állítja le az autód motorját?
Műholdról turkálnak az autódban.
Játszunk jó ügyekért a mobilon.
Telefonnal az időskori elbutulás ellen.
Analógból digitális élet nyugaton is.
Halhatatlanság újra töltve.
Csak a 20 éves laptop jó.
Akkor még jó marketing ötletnek tűnt.
Mindenről a mai műsorban. Tartsanak velünk! Bemutatom az asztaltársaságot. Justin Viktor, innovátor és a technológiai fejlesztések megszállottja.
Kellemes hallgatózást mindenkinek.
Kovács Tücsi Mihály, író, újságíró és a nagy testvérünk.
Ahogy paplacsek.
Pintér Róbert, információs társadalomkutató.
Jó szurkolásra.
Velük beszélget a DTM házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád.
Következzenek a mai híreink. Robotkarokról már volt szó mostanában, de most egy újabb amputált karú fiatalemberről lesz szó, akinek egy high-tech karral segítenek, Justin Viktor.
James Youngról van szó, egy londoni fiatalemberről, aki szerencsétlenül 4 évvel ezelőtt 2 vasúti kocsi közé esett, és a bal keze és a bal lába bánta ezt a balesetet. Ő most jelentkezett egy hirdetésre, amit a Konami adott fel.
Ez egy high-tech cég?
A Konami egy játékszoftver készítő cég, és azt hirdették, hogy amputált gémereket kerestek, meg se határozták, hogy hogyan, csak amputált és gamer legyen, fanatikus lehetőleg. Erre jelentkezett James, és 60 jelentkezőből kiválasztották arra, hogy kipróbálhassa a legújabb bionikus kart, amire azt kell tudni, hogy a Metal Gear Solid játék inspirálta, van rajta egy USB port, digitális kijelző, rengeteg fancy fény, és egy drón a kar oldalán, legyen az jó bármire.
A játékcégnek vajon mi a célja?
Ugye a Metal Gear Solid brand márka építése egyfelől, ez egy híres és igen nagy penetrációi játék. A kar pontosan olyan, mint egyébként kinézetre, mint amilyen a Metal Gear Solidban is látható, tehát gyakorlatilag egy félig bionikus emberré vált a James. És hát ez az üzletben nem történik, hogy beszélünk róla, elmeséljük, hogy Metal Gear Solid, ezt elmondjuk legalább 3-szor, meg kénytelenek vagyunk, innentől kezdve nyilván az eladások megugranak. James megkapott egy olyan kart, amit Csonkiának az idegi impulzusai irányítanak, tehát nem egy akármilyen karról van szó, és még egy pénzérmét is fel lehet vele venni a földre. Lehet szatyrot cipelni vele, kezet tud vele fogni, tehát mindenféle funkciót el tud látni.
A Facebook újabb fejlesztésével élőben láthatjuk a kommentelést, Kovács Tücsi Mihály.
Most derült ki, néhány felhasználó vette észre, hogy a Facebook kommentek alatt most már élőben lehet látni, hogyha valaki kommenteli a mi hírünket. Ugyanaz a 3 pont hullámzik, amit a Messengerben megszokhattunk, így látjuk, hogy valós időben éppen valaki most pötyög valami hozzászólást, amit posztunkhoz.
De azt nem írja ki, hogy ki kommentel éppen, ugye?
Azt egyelőre még nem. A lényeg az, hogy látjuk, hogy valami fog érkezni, tehát például nem megyünk el addig a képünk alól. Ennek mindenképpen üzleti megfontolása van. Tehát ennek főleg azok fognak menni, akik valami terméket reklámoznak, azt promotálnak. Tehát időben lehet például lekezelni a trollokat, vagy időben le lehet őket tiltani a témáról. Azonnal törölni lehet a kellemetlen felhasználói üzeneteket.
Ebben szerepe van, hogy látod már is, hogy írják a kommentet?
Én bloggerként naponta 2-3-szor ránézek a posztjaimra, és amikor oda ránézek, akkor fogom tudni, hogy milyen kommentek érkeztek, úgyhogy ha van ott valami Facebook idióta, aki nekiáltott és fröcsögött egy sort, akár politika, akár károkodás, ami miatt én azt törölném, az órákon keresztül ott viríthat. De hogyha leközlem ezt a hét, itt vagyom az anyagot, ha valaki elkezd rajta pötyögni, ott elkezd hullámozni, tehát gyakorlatilag real-time-ban tudom felügyelni az anyagaimnak a kommentálását.
A híreink végére még tőlem is egy információ a sötétben is áramot termelő napelemről. Az MIT kutatóinak sikerült egy különös megoldással megkétszerezniük a napelemek hatékonyságát. A módszer lényege, hogy fotonikus kristályok segítségével a fényből előbb hőt termelnek, majd a sugárzásból egy optikai szűrővel újra fényt állítanak elő, de olyat, ami a legjobb a napelem számára. A kutatók szerint így a rendszerrel nem csak felhős időben, de akár teljes sötétségben is képes lesz a napelem elektromos áramot termelni, ezt írja a hvg.hu. A csapat szerint a technológiát még tovább lehet optimalizálni, vagyis a napelem hatékonysága még ennél is jobb lehet. A módszerrel már most áttörtek egy elméleti határt, ami a napelem maximális hatékonyságát mutatja.
A digitális világ érdekes.
Oroszországban jövőre kötelező lesz minden új autóba beszerelni egy eszközt, ami egy műholdas rendszerrel képes kommunikálni. Régóta beszélünk arról, hogy teljesen reális jövőkép, hogy hackerek törik majd fel az autók fedélzeti számítógépeit, de itt most az állam segít is, jól értjük, Kovács Ticsi Mihály?
Itt inkább azt mondanám, hogy a nagy testvér jobban ránk tud telepedni. A következőről van szó, a kocsikba bele fog kerülni kvázi egy fekete doboz, ami egyúttal egy fedélzeti egység, a cukros madzag az, hogy a GLONASS műholdnak az elérési lehetősége. Ők arra hivatkoznak, hogy ez a rendszer arra lesz jó, hogyha bárhol a tajgába autózunk és szívrohamot kapunk a kocsiba, akkor egyetlen gomb megnyomásával el tudjuk küldeni a mi információkat, hogy hol vagyunk, és jöhet a segítség. Ez idáig nagyon jól hangzik.
Sőt, hogy most kimondtad a fekete doboz szót, nekem ez végig ment az agyamon rögtön ez a repülőgép szerencsétlenség, ami tavaly előtt volt, hogy akár a légi irányítók is beavatkozhatnának akár egy repülőgép működésébe, hogyha mondjuk egy őrült pilóta átveszi a hatalmat a repülőgép felett.
Merész elképzelés, de egyébként lenne benne ráció. A fekete dobozok autóba szerelését egyébként már nagyon régóta nagyon sokan pedzegetik. Az egyik nagy, aki érdekelt lenne benne, a rendőrség, a másik pedig a biztosító, ugyanis a különböző fedélzeti rendszerekkel megjelent az, hogy nem tudnak rendesen helyszínelni a rendőrök, hogy ki volt a különböző balesetnek az okozója, ki lesz a károké a felelős.
De akkor itt nem ez a real-time kapcsolat a lényeg?
Pontosan ez a különlegesség, hogy egy olyan szolgáltatás merült föl, hogy az eddigi egyirányú kapcsolat helyett két irányú dolog. Ideig arról volt, hogy a GLONASS csak egy amerikaioktól független műholdas helyi meghatározó rendszer lesz, amit az orosz katonaság üzemeltet, nem lehet őket a háború esetén lekapcsolni az amerikaiak által, illetve saját rendszerükben nem tudnak beleférni más országok. Ez is egy teljesen érthető fejlődés. Az érdekesség ebben a hírben az, hogy lehet, hogy ezek a GLONASS műholdak egyből egy ilyen kétoldalú kommunikációra is képesek lesznek, mintha a GPS-t egybeépítenénk az Iridium műholdakkal. Az egyik veszélye az, a szokásos nagy testvéri aggodalom, hogy innentől kezdve az állam bármelyik percben tudhatja, hogy hol vagyok, ami egy fekete dobozzal nem, mert a fekete dobozhoz ő hozzáférjen, ahol szüksége van az én engedélyemre, hogy megengedjem, hogy rácsatlakozzanak az autómra, vagy éppen egy bírósági végzésre, mert akármikor nem csatlakozhatnak rá, és akkor onnan vehetik le az adatokat. De hogyha van egy ilyen kétoldali kommunikáció, elméletileg folyamatosan küldhetik, sőt, egy fekete doboz figyelheti az autót, és ha egy gyorsan megyek, akkor küld egy figyelmeztetést a műholdon keresztül, amiért ők automatikusan küldhetik nekem a büntetést, vagy éppen akár le is állíthatják a kocsit, ami mondjuk egy autós üldözés esetén lehet érdekes, amikor a rendőrség banditákat üldöz, hogyha műholdasan le tudják állítani, ez egy remek cél. De megint itt van a nagy testvérfaktor az egészben, hogy ami digitális, azt fel is lehet törni. Tehát megjelenhetnek az olyan utcai bandák, akik hozzáférnek ez a kapcsolathoz, és a gazdag vállalkozó autóját leállít éppen ott, ahol el akarják rabolni. Tehát rengeteg új problémát vet fel ez a kérdés.
Lehet, hogy akkor ez Oroszországban egyfajta bűnözésnek is egy forrása lehet.
Az alvilág mindig megtalálja mindennek a kiskapuját. Ennek is meg lesz a maga kiskapuja, hogyan lehet eltűnni a rendszer elől, hogyan lehet hamis utasításokat küldeni a rendszerrel, hogyan lehet hamis adatokat közölni a rendszerrel. Tehát szágoldozhatok 120-szal a városba, ő azt fogja menni, hogy jó, hát én 48-szal megyek a Bajcsi-Zsilinszki úton.
Ez szerinted egy orosz specialitás, vagy várható, hogy más nagyobb országokban is, vagy akár kisebb országokban is bevezetnek hasonlót?
Abban biztos vagyok, hogy hamarosan a fekete dobozok ideje fog jönni. Egyrészt trükkösen rá lesz kényszerítve az ember. Tehát megjelennek majd ugyanúgy a biztosítóknál, majd megjelennek az olyan csomagok, hogy hát kérem szépen, ha van az autójában fekete doboz, akkor 4000 forint a havidíja, ha nincs az autójában fekete doboz, de lehetne, akkor 9500 forint a havidíja. És a többi szolgáltatás is így szép lassan be fogja lopni magát. Nagyon várom azt, hogy ugyanígy a fekete dobozokkal együtt meg fog jelenni az a technológia, hogy egész egyszerűen az lesz, hogy minden hó végén az autó elküldi, hogy mennyit ment milyen utakon, és ez alapján az útfelügyelet kiszámolja az én úthasználati díjamat. Normál esetben csak a fizetős autópálya díjakat, de ha ezek után már csak egy következő lépcső fog, hogy törvényileg mondják meg, hogy minden gépjármű, amiben elektrikusan le lehet követni, az köteles mindenféle útdíjat fizetni, a földúton 10 fillér per kilométer, közúton 25 fillér per kilométer, autópályán 10 forint per kilométer, és a hó végén egyszerűen kiszámlázza akkor is, hogyha csak elmentem a kisboltba a földúton keresztül.
Egy újabb netes kutatásról fog most nekünk Pintér Robert beszámolni. Az okostelefonokon ugyanis játszani is lehet, és mivel már a magyar netezők 78%-ának van okostelefonja, ezért ez egy jelentős tevékenységé is válhat. A közleményetekben ugyanakkor van egy meglepő momentum is, a jó ügyekért sokan játszanának a telefonjukon. Ez valamiféle karitatív akciót jelent, ez a jó ügy, vagy mit?
Kiadtuk ezt a hírt, több portál átvette, például a HVS-n volt pár komment, ott megkérdezte valaki, hogy jó, de mégis melyik játékról beszélünk. Ez körülbelül 3-4 nappal azelőtt jelent meg, hogy bejelentette volna a Telekom a C-Hero játékot, ami a demencia kutatás, tehát az időskori elbutulásnak a megelőzését vagy a diagnosztizációját segíti. Ezt a játékot vezette föl gyakorlatilag ez a kutatás, és igazándiból nem is ennyire ez volt a meglepő, hogy van ilyen játék, hanem az volt a kellemes csalódás, hogy alapvetően a magyar társadalomról inkább negatív vonatkozásban szoktunk gondolkodni, hogy panaszkodósak vagyunk, hogy mit tudom én, szeretünk trükközni és egyéb dolgok. Viszont ez azt mutatja, ez a kutatás közel 3/4, tehát 4-ből 3 okostelefon használó mondta azt, hogy ő játszani ilyen játékkal, ez egy nemes cselekedet, tehát hogy a magyar társadalomban van egyfajta nemes lelkűség, vagy egyfajta segítőkészség, ami itt meg tudott aktívan jelenni, és ez az, az érdekes, hogy nem csak a kutatásból jött ki, hogy az emberek csinálnak, hanem ténylegesen.
Tehát akkor ez a számarány, ez a magas számarány, ez nem azt jelzi semmiképpen sem, hogy szeretnek játszani, hanem a szeretnek játszani típusú embereken belül azok, akik a jó ügyért szeretnek játszani.
Így van. A kutatásnak az az eredmény, hogyha fölszorozzuk a százalékos eredményeket a teljes társadalomra, vagy rávetítjük, hogy 2,8 millió okostelefonos szokott rendszeresen játszani az okostelefonján, és 1,1 millió tableten játszanak rendszeresen. És ehhez képest ezen belül egy szám, hogy 4-ből 3-an pedig azt mondják, hogy ők nagyon szívesen játszanának olyan játékokkal, amik segítenek. Csak ilyen játékokat nem igazán ismernek. Gyakorlatilag egy ilyen érzékeny táptalajra hullott rá az a kezdeményezés, amit a Telekom fölkarolt, hogy csináltak egy olyan játékot, amivel a demenciát, ezt az időskori elbutulást lehet könnyebben diagnosztizálni. A kerettörténet az az, hogy van egy hajóskapitány, van neki egy gyereke, és régen nagyon sok közös élményt éltek át, mindenféle tengeri szörnyet láttak, lefényképezték őket, különböző kalandokon mentek át, és a demenciának az egyik legnagyobb átka az az, hogy az ember elveszíti az emlékeit. És alapvetően a szeretteinkkel a közösen eltöltött idő köt minket leginkább össze, és ez a közösen eltöltött idő kihullik, akkor sokkal kevésbé erős ez a kapcsolat. És erre próbálja meg a játék felhívni a figyelmet, illetve a játék úgy működik, hogy pályákon kell végigmenni, ezek egyre nehezebb pályák, egy hajóval vagyunk, meg kell oldani egy feladatot, el kell jutni egyik pontra egy másik pontra, és utána pedig egy rakétát kell mondjuk visszalőni a végpontból a kezdőpontba, amihez neked nagyjából tudnod kell, hogy mikor merre fordultál, és most kb. Hol lehetsz. És a maga a játék az abban segít, hogy a legnagyobb demencia kutatások régebben mindösszesen 600 főt tudott megmozgatni. Most ezt a játékot már több mint 1 millióan letöltötték, és ha csak néhány percet játszanak az emberek ezzel a játékkal, mert egy olyan óriási adatbázist hoznak létre, amiből életkori, nemi és egyéb meghatározások alapján gyakorlatilag látni lehet, hogy az emberek hogyan tájékozódnak, olyan személlyel is tudják játszatni ezt a játékot, akinek esetleg demencia gyanúja van, vagy akiről tudják, hogy ebben a betegségben szenved, és össze tudják vetni a többi emberrel az eredményeket. Tehát ez tulajdonképpen akár diagnosztikai eszközként is használható később, bár a játék jelzi nagyon helyesen, hogy ez a játék ez nem arra való, hogy te meghatározd magadnak, hogy te most ebben szenvedsz, vagy hajlamos vagy rá.
A hallgatóink számára hangsúlyozom, hogy te egyébként online kutatásokkal foglalkozol. Ezt a módszert lehetne másfajta kutatásokra is használni? Tehát, hogy játékot felhasználni ilyen kutatások elvégzésére?
Lehet akár játékot is, akár mást is. A szociológiában mondjuk úgy van, hogy megkérdezünk sok embert, nem 10-et, vagy 20-at, vagy 50-et, hanem mondjuk 1000-et, és a véleményeket összesítjük, agregáljuk. Ehhez képest a pszichológiában általában kevesebb embert kérdeznek meg, de már egy mérőműszer segítségével, tehát mondjuk 20 kérdés van, de tudják, hogy arra mit szoktak az emberek reagálni, és akkor meg tudom mondani, hogy akkor most valaki intelligensebb, vagy kevésbé intelligens. És itt a demencia kutatásnak a logikája is gyakorlatilag ez, hogy nagyon sok embertől veszünk feladatot, ebből csinálunk egy mérőműszert, és aztán utána ezt tudjuk majd használni vagy alkalmazni. Ez a logika egyébként működhet bármi másban. Azért jó egyébként játékba csomagolni, mert hogy az embereket nehéz rávenni arra, hogy valamiben, ami unalmas. Persze nyilván van egy altruizmus, tehát egy segítőkészség az emberekben, részt vesznek benne, de előbb-utóbb előnyelnek egy játékban, viszont ha izgalmas, új pályák vannak benne, akkor folyamatosan fognak játszani. Egy kérdőes kutatásban egyszer részt veszel, és akkor az részedről ki van pipálva, ez viszont itt gamifikálva, tehát játékosítva, sokkal nagyobb mennyiségű adatot és bevonódást eredményez, tehát jobb lesz tőle a kutatás.
DTM.
Elmúlt hónapokban megszokhattuk már, hogy Justin Viktor a természettudományos és technológiai kutatások világából hoz furcsa és meglepő újdonságokat. Legutóbb például az oroszok egyik projektjéről, amiben az örök élet megvalósítását tűzték ki célul, végül is az élettartam technológiákkal segített meghosszabbításával.
Arra gondoltam, hogy körül lehetne nézni Nyugat-Európába, Észak-Amerikába, fejlett világban, hogy milyen egyéb megközelítések léteznek. Ha ez egy számítógépes játék lenne, akkor az oroszoknál lenne ez a nagy fémes kiborg, ez a nagy szörnyeteg, amelyik döngő léptekkel közelít, és át van beletöltve az ember, tehát abban már nem akarom látni az oroszokat, de abban már human touch, az már nem nagyon van. De nyugaton nem ez az út került fókuszba, hanem az ember testét próbálják megmenteni, tehát semmi áttöltés, semmi szingularitás, semmi szilícium alapra való helyezés, hanem egyszerűen hogyan lehetne megállítani az öregedést, mint betegséget, hogyan lehetne ezt kezelni. Ez egy kóros állapot, mit lehetne tenni?
Bár a legutóbbi alkalommal én emlékszem, hogy ilyet is mondtál az oroszok kutatásainál, hogy elérkezik egy pont, ahol megpróbálják lelassítani a sejteknek az öregedését. Az is egyfajta ilyen biológiai tuning.
Hogyne, csak ott a roadmapnek ez egy része, tehát ott ez egy puszta részeredmény, de a fő cél, ami végig lebeg a szemünk előtt, az az, hogy kerüljünk minél előbb át egy gépbe.
Tehát az oroszoknál az időhúzás, az amerikaiaknál igen, meg a cél.
Pedig a cél, így van, tehát egy olyan embernek a létrehozása, konkrétan Larry Ellison ugye azt nyilatkozta, hogy ő 10 000 évig szeretne élni. A Bill Gates azt mondta, hogy jobb dolgokra is költhetnénk a pénzünket, mint a halhatatlanság, de hát jó lenne egy kicsivel tovább élni. Larry Page azt mondta, hogy egy ilyen 150 évvel kiegyezne. Jól tippelhetők a nyugaton a résztvevők, Google Calico projekt, Larry Ellison az Oracle-től, ugye Google 750 millió amerikai dollárt költött most nemrég a Calico-ra, ami ezeket a kutatásokat folytatja. Peter Thiel, a PayPal-nak az ügyvezető igazgatója, CEO-ja, ő 120 millió amerikai dollárt költötte. Ezek elég nagy összegek, és várhatóak kellemes eredmények.
Belástad magad ezekbe a számokba, ez érzékelhető, hogy ez egy komplex téma Amerikában, illetve nyugaton, de mennyire vehető komolyan tudományosan?
Hihetetlen izgalmakat találtam, ahogy egy kicsit körülnéztem. Például Clive M. K. gerontológusnak 1954-es kísérlete, amelyben egy idősebb beteges és egy fiatal, teljesen egészséges fehér egérnek a keringési rendszerét kötötte össze, tehát gyakorlatilag a véráramukat összekapcsolta. Az egerek nem pusztultak el, hanem az idősebb egér elkezdett látványosan jobban lenni, a fiatalabb egér pedig nem kezdett el látványosan rosszabbul lenni. Ezeket az eredményeket nem tudták nagyon kezelni 54-ben, a szőnyeg alá söpörték, míg nem 2004-ben Amy Wagers, a Howard Egyetem őserkutató és regeneratív biológiai tanszékének az egyik munkatársa megismételte a kísérletet, és ismét sikerült. Majd a 2004-es technológiát felhasználva fülön csípett egy fehérjét, a GDF-11 nevű fehérjét, ami a fő felelőse az egerek öregedésének. Nem analóg az emberrel, tehát még ott nem tartunk, de hát egy egérben megtalálni az egy nagyon nagy lépés, mert egy olyan állatban megtalálni, ami azért viszonylag teszt környezete az ember számára szánt drogoknak, gyógyszereknek, és az derült ki, hogy az őssejteknek a kifejeződését ez az anyag segíti, de ha csökken a szintje, akkor az őssejtek sem regenerálják úgy a szervezetet. Tehát ez például azt implikálja, hogy valóban az öregedés egyfajta hiányállapot, egy betegség, valami, ami megállítható vagy gyógyítható.
Én azt olvastam erről, hogy a DNS lánc rövidülése is összefügg az öregedéssel.
Telomerek
a telomerekből így leszakadnak bizonyos darabok, és ez egyértelműen összefüggésbe hozható az öregedés.
Igen, rövidülnek a telomerek. Tehát ugye osztódással szaporodnak a sejtjeink, a testünk lecserélődik. Átlag 7 év alatt az összes sejted lecserélődik, minden szervnek más ez a bizonyos rotációs ciklusa, és ezek a telomerek a lecserélődés után mindig rövidülnek egy picivel. Most ezek is hát gyakorlatilag fizikailag létező valamik, ezeket lehetne hosszabbítani. A kérdés, hogy az mit tesz, ezt nagyon intenzíven kutatják ezt a részét.
De vagyis akkor fiatal korunkban egy ilyen teljes DNS láncot kellene eltenni, amit, hogyha vissza tudnánk valahogy tenni a szervezetünkbe, akkor örökké fiatalok lennénk.
Ez is lehet egy út, vagy az, hogy visszafordítod ezt a folyamatot, vagy az, hogy az öregedés kiváltó, kevésbé egészséges környezet helyzeteket létrehozó állapotokat megszüntet. Ugye valamiből kevesebb van, valamiből több van, különböző kémiai anyagoknak balanszírozásával. Az is egy kutatott terület, hogy visszafordítsák, az is, amit te mondasz, hogy valahol konzerválják. Friss hír az, hogy egészen elképesztő kísérlet jön, egy komplett emberi DNS-t fognak összerakni, teljességgel mesterségesen, beültetik egy sejtbe, és megpróbálják rebootolni a sejtet, úgy, hogy ez a mesterségesen összehegesztett darabokból összerakott DNS, ez replikálja önmagát, és ezt egy emberi sejtbe rakják be, tehát egy emberi életet próbálnak létrehozni mesterségesen gyakorlatilag.
Digitális Talk Show mindenkinek, itt a vidcast.hu-n.
Én eddig azt hittem, hogy a régóta működő ősrégi számítógépek világa Magyarországon van, könyvelőirodákban, iskolákban, ahol még akár doszos programok is működhetnek különféle okokból. Erre most kiderül, hogy egy olyan high-tech kutató laboratóriumban sem kizárt az ilyesmi, mint a Forma 1-es autók világa. Kovács Tücsi Mihály.
A történet nagyon érdekes. A McLaren céget mindannyian ismerjük ki a Forma 1-es versenyekről, ki az utcai autóikról. Tulajdonképpen ők is csak azért vannak jelen a Forma 1-ben, hogy az utcai versenyautóikat, a szupersportkocsikat eladják. A 90-es évek nagy sztárja a McLaren F1 volt, amivel utaltak már annak idején a Formula 1 versenyére is, bár ez normál utcai autó volt, egy szupersportkocsi, de az érdekessége az, hogy ez volt az egyik első olyan, aminek korlátozott példányszámot gyártották, mindössze 106 darabot gyártottak belőle. Ez volt az első autó, amelyik teljes egészében karbonszálas karosszériából készült, 3 utas szállítására volt alkalmas, nem 2 és nem 4, több mint 650 lóerős BMW 12 hengeres motor volt benne, és 2005-ig tartotta a leggyorsabb közúti autó rekordját is. Na, ennek az autónak volt egy érdekes tulajdonsága, ez akkor, amikor elkezdték 92-ben gyártani, ez az abszolút high-tech volt. Ez volt az egyik első autó, amiben egyáltalán fedélzeti számítógép került. Tehát 90-es évek ellenvéje még hol vagyunk a számítógépektől. Commodore-ok, 286-osok, 386-osok, kb. Ilyen számítógépek.
De például a Forma 1 világában már akkor léteztek a fedélzeti.
Hát persze, léteztek, meg tulajdonképpen abban az időszakban már léteztek a Pentium processzorok is. Na, a dolognak az a lényege, hogy ebben a McLaren autóban is olyan fedélzeti számítógép került, amelyikről ugye bár kommunikálni kell. Manapság ez úgy néz ki, hogy rádugnak bármilyen számítógépet, és akkor van egy csatlakozó, rácsatlakozunk, és leolvassuk. Kitalálták azt, hogy hát bizony a kompaknak egyetlen konkrét notebookja, konkrétan az LT5280-as típus az, amivel a McLaren F1-et le lehet olvasni.
Tehát ezt tudatosan választották, hogy csak az legyen?
Ez egy kifejezetten egy jó marketing akcióval, ami a kompaknak hajtotta a reklámot.
Én hiszem, hogy valamilyen tulajdonsága van a gépnek, ami miatt azt választották.
Hát úgy alakították ki a gépet, hogy csak ennek legyen ilyen tulajdonsága. Egyébként gondoljunk bele, ez a 90-es évek elején került ez a notebook $3000. Ehhez a bizonyos géphez csináltak egy olyan kártyát, amelyiken keresztül kommunikálni tudtak az autó számítógépével.
És csak ebben a gépben volt ilyen kártya?
És csak ebben a gépben szerelhető bele ez a kártya. Tehát valamilyen olyan átalakítás volt, hogy csak ehhez legyen jó. Ez annak idején biztos egy remek marketing ötlet volt, biztos ilyen 7 számjegyű dollár összegek ugráltak egyik számláról a másikra ezért a fejlesztésért. Igen, de aztán eljöttek a 2000-es évek, a 2010-es évek. Akkor se volt az autó olcsó, de most egy státuszszimbólum, egy kuriózum. Mostani értéke úgy átlag olyan $13 millió körül van egy ilyen autó. A legutolsót egy aukciónál verezték el, és $15 millió fizetett érte a vevő.
Csak ahogy telik az idő, már nincs ilyen laptop?
Igen, csak ott a probléma, hogy ezek a notebookok fogynak el, egyre kevesebb van belőle, és hát a diagnosztikát, meg az egyéb beállításokat csak ezzel lehet meg. Egyre nagyobb bajban vannak, már az eBay-en kutakodnak utána, meg minden, hogy szerezzenek működőképes példányokat.
De nem mondod, hogy nincs egy olyan technikus a McLarennél, aki át tudná ültetni ezt a kártyát egy újabb gépbe?
Most dolgoznak rajta, volt egy spéci kártya, amit csak ehhez fejlesztettek ki. Ennek a kártyának a szimulátorát kell kifejleszteni, és azt kell számítógépre alkalmassá tenni. Úgyhogy enélkül a számítógép nélkül gyakorlatilag egy garázsban áldogáló dísztárgy van, mert gyakorlatilag nem lehet elektronikusan beleavatkozni enélkül.
Volt már esetleg ilyen veszteségük, ami emiatt?
Ilyen még ki? Nem, mert még egyelőre tulajdonképpen most hozták nyilvánosságra ezt a problémát, hogy keresnek ilyen és vásárolnának ilyen kompakt számítógépeket, de elismerték, hogy egyre nagyobb probléma beszerezni nekik, mert a gyártótól sincsen, mindenhol már mindent felkutattak, most már az internet minden rejtekét kutatják. Dolgoznak és rövidesen megoldják a problémát, azt mondják, hogy fél egy éven belül valószínűleg előállnak egy újabb csatlakozó felülettel, de addig még azért ott vannak a tulajdonosok, akinek elromlott az autója.
A mai műsor véget ért, de rövidesen újra jelentkezik a Digitális Talk Show mindenkinek. Örök a korábbi DTM műsorokat is meghallgathatják a webcast.hu oldalon. Az Asztaltársaság Facebook oldalának címe nemrégiben megváltozott. Ezentúl a facebook.com/DTM Asztaltársaság címen lehet megtalálni az oldalt. Várjuk a javaslatokat, kérdéseket, ötleteket. A DTM Asztaltársasága nem csak hallható, hanem látható is. Fotóinkat igazi violett készíti, önök pedig a Facebook oldalunkon találják a képeket. Az Asztaltársaság tagjai voltak ma Justin Viktor, Kovács Tücsi Mihály, Pintér Róbert és természetesen Szilágyi Árpád. A hangtechnikus Orsós József volt, a szignálzenét Lukásnak köszönjük. A műsor további munkatársa Cinege Levente. Számítunk önökre legközelebb is, viszont hallásra!